Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van. A barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Sajnálatra méltó Josep Borrell, Európai Uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szervezkedése a soros magyar elnökség tervezett programjának aláásására. Különösen most, amikor a kontinens súlyos válságokkal néz szembe, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, nem kapott olyan levelet Josep Borrelltől, amelyben Brüsszelbe hívnák meg külügyi tanácsülésre augusztus 28-ára és 29-ére, épp akkorra, amikor a magyar elnökség is informális találkozót tervez Budapesten. Hallottam, hogy a főképviselő úr próbált szervezkedni. Nem csodálom, én végig kísértem az elmúlt 5 éves főképviselői karrierjét, amely az európai külpolitika egyik legkudarcosabb időszaka volt. És hogyha küldött volna ilyen tartalmú levelet, akkor én valószínűleg egy homokozó lapátot küldtem volna vissza neki, mert körülbelül ez ilyen óvodás szellemi színvonal, hogy most én hívom össze a barátaimat, vagy te hívod össze, jelentette ki. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de a Dunántúlon már vastagszik a felhőzet. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén hajnaltól egyre több helyen valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. Az északi-északkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. Zivatarok környezetében azonban erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, de főként az északkeleti szélvédett helyeken 15-17 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Fani Mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdettel az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Gangsza Zoltán.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy még ma is élő írónő könyvéről beszélgetünk, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai könyvajánlónkban Láng Júlia, egy budai úrilány című könyvét fogadják nagy szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb hét, egy újabb könyvajánlóval jelentkezünk most a hallgatóknak. Mivel készültél, milyen művet hoztál, és mi a különlegessége?
Láng Júliának az Egy budai úrilány című regényét hoztam, ami a Magvető kiadónál jelent meg 2002-ben. A legelején el kell mondani, hogy ki is az a Láng Júlia. Valószínűleg van, aki ismeri, főleg a tőlünk idősebbek, hiszen ő a Szabad Európa Rádiónak volt a riportere, amikor Párizsban éltek a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig. Egyébként ugye íróként, műfordítóként, újságíróként van jelen így a magyar közéletben. Több regénye is megjelent már teljesen más témában. Az ő munkásságát inkább az Afrikával kapcsolatos regényekről lehet így ismerni. Ez neki egy ilyen különc regénye az ő munkásságában. Mégsem különc, hiszen ez róla szól, ez az ő családjáról szól. Azt mondhatnánk, hogy ez egy életrajzi regény vagy memoár, de annál sokkal több, hiszen nem csak az ő szűk kis élettörténetéről szól, hanem a tágabb családról, ismerettségi körről, stb. Jogosan lehet azt mondani rá, hogy annak ellenére, hogy szintén nem egy vastag regény, egészen pontosan ilyen 250 oldal körül van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy családregény monstrum, mint akár vannak olyan családregények, amik 4-5 kötetben megjelennek, hanem ez egy kis regény, de az ő családjának a 15 éves történetét dolgozza fel egy kis előzménnyel.
Mert hogy ő egy budai úrilány?
Igen.
Volt?
Így van. Ez már csak azért is igaz, mert én olvastam vele egy interjút, ami a regény megjelenése után készült, és megkérdezték tőle az újságírók, hogy ön egy budai úrilány? És azt mondta rá, hogy igen. Azért furcsa, mert a regény arról szól, hogy hogy akar lázadni, és hogy akar ebből kitörni. Hiszen ugye Láng Júlia 1942-ben született, a regénynek a történetét 45-ben kezdi, tehát mondjuk az ő 3 éves korától, tehát ugye a háború utolsó napjaival kezdődik a regény, és őt budai úrilányként nevelték. Egy olyan világban, amikor nagyon nehéz volt már, sőt, nem is volt dicséretes úrilányokat nevelni, és ez egy nagyon nehéz és nem veszélytelen időszak volt, hogy úrilány legyen. És miért is volt úrilány? Azért, mert az ő szülei és az ő nagymamája őt úrilánynak nevelték. Őt úgy nevelték, mint hogy őket nevelték annak idején. De ugye ez egy más kor volt. A 45 utáni időszakban azért jelen volt az emberek életében a félelem, a változás, az új rendszerek. Ahogy ugye haladunk előre a könyvben, lehet látni azt, hogy ő minél idősebb lesz, és minél inkább hatással lesz rá a jelen, tehát a jelen az az 50-es évek, annál inkább akar lázadni. A rendszer ellen is, a szülei ellen is, és az ő neveltetése ellen is. Például még a nagymamája őt el tudta vinni kislánykorába, akkor őt mondjuk rendszeresen elvitte a templomba, és ő erről ír, hogy neki az nem tetszett, hogy milyen sokáig tart, meg milyen korán kell felkelni. Viszont ugye ez egy keresztény középosztálybeli család életének abszolút a része volt. És ő a saját életüket, a saját tragédiájukat, a saját küzdelmeiket egy nagyon jó olvasmányos, sokszor humoros stílusban írja meg. Tehát lehet, hogy ez, amit ugye elmondtam eddig, egy nagyon negatív hangú, viszont nem az, mert Láng Gyuliának van egy nagyon jó írói stílusa, hiszen az ő élet egy nagyon izgalmas élet. Többször volt Afrikába húzamosabb ideig, nagyon sok kalandban részt vett. Ugye külföldön élt a családjával, Párizsban, Németországban, de nagyon sok mindent megtapasztalt, és ugye ő ezt a 90-es évek végén kezdte el írni. Tehát neki ez abszolút egy ilyen memoár visszaemlékezés jellegű regény. Tehát ez ugye azért fontos, mert hogy itt ugye az emlékei sokszor már megszépítik, vagy pedig segítenek abban az azután átélt 20-30 évnek a tapasztalata, hogy ilyen könnyeden tudjon róla beszélni. Tehát ő például nem ismeri ebben a regényben azt, hogy tabu, mindenről ír, viszont nem megy át közönséges stílusba, de semmit nem akar elhallgatni. Nyilván, hogyha ezt a 60-as években írta volna, akkor biztos, hogy nem ilyen stílusban írta volna, mert akkor még annyira jelen lett volna az életében mindaz a tapasztalat, ami átszőtte ezt a 15 évet, és biztos, hogy nem ismert volna róla írni abban az időben. Nyilván a 90-es években, miután hazajött Afrikából, átgondolta az életét, leült, elkezdte írni, és azt olvastam róla, hogy ő saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi mindenre emlékszik részletesen. Ugye az ő abszolút gyerekkorából. Tehát most azt, hogy mire emlékszünk mondjuk az 5-6 éves korunkból, nem mindenki rendelkezik nagy mennyiségű információval az egész kicsi korából, de ő igen, hiszen egy nagyon nehéz időszak volt. Minden akkor történt az életében, ami hatással volt utána a további életére is, hiszen nagyon fiatalon meghalt az édesapja, részletesen leírja az ő halálát, és ugye ez hatással volt arra, hogy hogyan él tovább az ő családjuk. Ugye megmaradt így, hogy egy női társadalomban nőtt fel, hiszen az édesanyja és a nagymamája nevelték. És képzeljük el, hogy milyen volt az, hogy a háború után, ugye a háború előtt a nők nem nagyon dolgoztak, a háború után egy család férfi nélkül, családapa nélkül, családfő nélkül marad, és a két nőnek meg kell teremteni mindent a kislánynak, hogy a kislányt felneveljék, és egy úrilányt neveljenek belőle.
Ugye már elmondtad az egyik különlegességét, vagy hát számomra egy különlegesség az, hogy egy ma is élő írónőről van szó, 79 éves, ugye, ahogyan említetted is, és 90-es években visszaemlékezésként vetette ezeket a gondolatait papírra, és ugye említett, hogy egy nagyon jó stílusa van, mégis feltenném azt a kérdést, hogy miért érdemes a kezünkbe venni ezt a könyvet, miért érdemes az időnket rászánni, milyen is egy budai úrilány visszaemlékezése, vagyis pontosítom a kérdésemet, milyen ennek a budai úrilánynak a visszaemlékezése?
Ez egy valós sors, ami akár tömegek valós élménye is lehetne, de ugye ezt nem tudhatjuk, hiszen ez egy embernek a visszaemlékezése. Viszont szerintem azért jó ilyen könyveket olvasni, mert megismerhetjük alulnézetből ennek a történeti időszaknak a mindennapi életét, hogy egy egyszerű ember hogy élt. ha mondjuk erről a korszakról szeretnénk olvasni politika történeti munkákat, akkor Magyarországon általában ugye a politikáról írnak. Ugye a politika történet van mindig előtérbe helyezve, és így az életmód és a mindennapok azért sokkal inkább háttérbe vannak szorítva, mint akár a nyugati történetírásban. Azért az elmúlt évek tendenciái próbálnak ez ellen így tenni, de nagyon sokszor még mindig azt látom, hogy az ilyen memoárok, az emlékiratok, de azok sokszor sokkal többet adnak az egyszerű kisemberek életéből, ugye a mindennapjaiból, mint az ilyen nagy volumenű történeti munkák, hiszen ez egy kislány szemszögén keresztül egy család mindennapjait, egy család megpróbáltatásait mutatja be úgy, hogy teljesen gyakorlati módon, tehát hogy ő mindenről ír, hogy ki hogy beszél, hogy például hogy beszélnek Rákosiról, amikor otthon sosem mondták ki Rákosi nevét, és olyan nagybátyja Borzaskának hívta például, viszont mondták, hogy nehogy elmondja ezt az iskolába. És hogy sokszor a ugye a felnőttek beszélgetéseit ő próbálta követni, és hát ugye ez végülis valahogy egy tipikusnak mondható dolog volt, hogy a gyerekek előtt azért akármiről nem beszéltek, hiszen ugye a gyerek miről nem beszél, arról, amit nem tud. Sokszor leírja azt, hogy mondjuk egy családi beszélgetés hogy nézett ki, miről beszéltek. És ő nagyon figyelt az ilyen elszólásokra, az ilyen felmondatokra, az ilyen felszavakra, és próbált abból egy ilyen képet kialakítani arról, hogy mi is történik most a világban. És így a családi beszélgetések mellett így a tényleg a mindennapi életnek az apró pici részleteivel is foglalkozik bele, hogy mit ettek, hogy ettek, mely napokon mit ettek, vagy akár például hosszasan elemzi azt, hogy a háború után ugye milyen drága volt a hús Budapesten, hiszen ugye vidékről vitték be, meg ugye a beszolgáltatásnak lényegében az egyik célja az volt, hogy a budapesti lakosságot etessék. És ugye a háború után a lóhús volt a legolcsóbb. És akkor mondjuk milyen praktikát hallottak, hogy a lóhúst hogy kellene megfőzni. Például a nagymamája azt hallotta a piacon, hogy parafadugót kell belefőzni így a lóhúsba, és akkor sokkal hamarabb megpuhul. És akkor megírja azt, hogy a nagymamája meghallgatta az ilyen praktikákat, és ha valami racionális volt, vagy csökkenthette a kiadásaikat, jelen esetben ugye kevesebb gázt kell használni, akkor a nagymamája ezeket mindig kipróbálta. És akkor így bemutatja azt, hogy az ő családja olyan volt, hogy egy tipikus keresztény konzervatív polgári család, ami már így nevében is az, hogy polgári család, azért 1945 után nem egy hangsúlyozandó dolog volt, viszont valahol mégis látszik az, hogy egy értelmiségi család is mennyire fogékony az újdonságokra, és mennyire próbál életben maradni, mennyire próbálják így fenntartani, nyilván fenntarthatatlan az az életforma, amit korábban éltek, de mennyire próbálnak így valahol életben maradni, és mennyire próbálják azt a hagyományos értékrendet követni, ami ebben az időszakban már nem a társadalmi normának a része volt.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Láng Júlia egy budai úrilány című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetek. Egy származásról is szól, hiszen már ott van ugye a címében. Vajon mi az üzenete ezzel? Hiszen már azt is említetted, hogy oké, született valahova valamikor, próbálták nevelni úgy édesanyja, nagymamája, ahogyan őket nevelték. Ő viszont ezt egy kicsit szűk ingnek érezte néha, akár mondjuk a vallás kapcsán is például, vagy a konvenciók kapcsán, akkor most hogyan is viszonyul ő ehhez a származáshoz?
Ez azért nehéz kérdés, mert hogyha kézbe vesszük a könyvet és elolvassuk, az az érzésünk támad, hogy ő lázad a származása iránt. Viszont valahol meg büszke rá. Mert az, hogy ő ma az, aki, az az ő származásának és az ő neveltetésének köszönhető. Hiszen őt egy értelmiségi lánynak nevelték, hiszen ugye műfordító, újságíró, író lett. És ugye ez a polgári családban ez nem volt meglepő. Viszont ő ugye fiatal korában, tinédzser korában az úri lányság ellen lázadt, de valahol már mégis ennek köszönheti azt, amit később elért élete során. Hát, hogy most ugye megnézzük, amit ugye mondtam is, hogy ő hol tevékenykedett élete során, ehhez ugye mind az kellett, hogy ő egy tanult értelmiségi ember legyen, de akinek legyenek lehetősége. És nyilván csak akkor van lehetősége, hogyha ő tanul, hiszen az, hogy ő most kimenjen Franciaországba, ugye annak az volt az előfeltétele, hogy beszéljen franciául. És azért a 40-es évek végén, 50-es évek elején kik tanultak nyelveket. Nyilván a magasabban kvalifikált családok gyerekei. És azért mondom azt, hogy valahol ugye lázadt ellene, de mégis ennek köszönheti azt, ami ő, és valahol próbálja kritizálni ezt az ő neveltetését, meg ezt az egész ilyen úrilányságot, máshol meg mégis megjelennek, hogy azok a gondolatok, hogy ezt ugye hogy csinálták máskor, meg hogy csinálták régen, és ezek mind segítettek abban, hogy ők túlélték, és úgy tudtak élni, ahogy. Nyilván itt ugye tabuk nagyon sokszor megjelennek, hogy mit mondhat el másoknak, miről beszélgethet a barátnőjével, mit mondhat el az iskolában, nagyon kellett neki arra vigyázni, hogy mit mond, meg hogy milyen családtagok kerültek így elő, hiszen például többször írja azt, hogy volt olyan nagybácsi, akiről nem volt szabad beszélni, volt olyan nagynéni, aki furcsa módon öngyilkos lett, aztán volt olyan rokon, akit aranyrejtegetésért bebörtönöztek, nyilván volt olyan rokon, aki az AVH majd a, vagy korábban ugye az ÁVO által néhány hétre vagy hónapra fogságba került, viszont ez egy nagyon összetett család volt, olyan értelemben, hogy voltak itt a úgymond hithű kommunisták, de aztán volt olyan hithű kommunista nagybátyja, aki mondjuk megváltozott és kommunista ellenes lett. És az ilyen apró ilyen családi beszélgetésekből és az nyaralásokból, vagy az, hogy ki jött éppen vendégségbe hozzájuk, nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy milyenek ezek a családtagok. Mert például ilyen apróságokról is ír, hogy kinek mikor milyen terítékkel terítettek, vagy ha ez vagy az az ember jött, akkor mit főztek, vagy hogy főztek. Mert ugye ők úgy éltek, mint ahogy a budai polgárok éltek a két világháború között, ugye megvolt a mondjuk a heti rend, hogy ki mikor mit eszik. Ugye a hétköznap ugye kevesebb húst ettek, nyilván vasárnap volt az, hogy mondjuk rántott húst készítettek, és hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mikor kinek mit adnak például enni. És nyilván ez egy háború utáni időszakban, amikor nem az volt, hogy azt veszünk a boltban, amit szeretnénk, hanem azt, ami van, és hogy ki milyen jegyet kap, és ki hogy próbálja valamilyen úton, módon kiátszva a rendszert is, de mégis több ennivalóhoz hozzájutni, az ugye mind attól is függ, hogy ők mennyire voltak ilyen túlélő típusok. Hiszen ugye az ő generációjukat, az ő társadalmi rétegüket ugye nagyon megedzette a háború. Ugye ő nem emlékszik rá, hiszen 42-ben született, de az édesanyjának is, meg ugye akkor még az édesapja is élt. A második világháború borzalmai, ami ugye a magyarországi hadszíntéren ugye átment, az mind az életének a része volt. És ugye ők akkor megtanultak küzdeni és túlélni, és utána az 50-es, 60-es években ez mind segítette őket, hogy lehet, hogy családfő nélküli a család, de mégis nekik túl kell élni, tehát ne adják fel. Tehát ez valahol a küzdelemről is szól. És nyilván egy kislány ezt máshogy látta, egy tinédzser ezt máshogy látta. Ugye sokszor úgy közelítette meg ezt a dolgot, hogy miért nem így, miért nem úgy csináljuk, ahogy mások. És nehéz volt neki elfogadni azt, hogy neki megmondták, hogy mit kellene csinálni. De ugye majd látjuk a majd láthatjuk a regénybe, hogy az ennek is voltak botlásai, azoknak következményei is lettek, és ez valahol az úrilánysággal ellentétes, de ugye, ahogy mondtam is többször, hogy lázadt az úrilányság ellen, valahol ez az ő ilyen lázadó életének a része, és nagyon sokszor megfogalmaz olyan kritikát, ami lehet, hogy 16-17, akár 18 éves lánynak a szájából is nagyon furcsán hangzik, pedig nagyon fontos dolgokat mond ki, akár így a szülőkkel kapcsolatban is, meg a szülők elvesztésével kapcsolatban is. Mert ugye neki az édesapja fiatal korában meghalt, tehát egész kis korában, de aztán az édesanyja sem élt neki olyan sokáig. És valahol ugye ő árva maradt, és megfogalmazta azt, hogy amikor ugye ők éltek, akkor nem úgy tekintett rájuk, mint amikor már nem. És például nagyon részletesen leírja az ő halálukat, hiszen meg az ő temetésüket, mert ez nagyon fontos részét képezte az ő életének, és valahol ezzel is próbálja magyarázni az ő botlásait, hogy már ők nem voltak vele.
Süteménykészítésnek az a legjobb része, amikor az ember elmondja a receptet, és akkor elkövetkezik az a pillanat, hogy megkóstoljuk. De most egy könyvajánlónál szerintem, ha hasonlatot kell hozzak, akkor az a legjobb része egy könyvajánlónak, amikor fogod a könyvet, és kinyitod, és beleolvasol, és azt hiszem, hogy ez hozza meg a legjobban a kedvet azért, hogy megkóstoljuk ezt az adott könyvet. És most a beszélgetésünk vége felé egy ilyen pillanat fog következni. Melyik részletet, vagy milyen részletet választottál ebből a Láng Júlia könyvből?
Ugye említetted azt, hogy ugye miért fontos ilyen könyveket olvasni. Ugye mondtam, hogy 45 és 60 közötti időszakot töleli át itt lényegében a cselekmény, ami ugye azért fontos, hiszen itt volt egy 56-os forradalmunk. És az 56-os forradalom és szabadságharcról rengeteget írtak már, viszont nagyon ritkán szoktunk így foglalkozni azzal, hogy mondjuk egy nő hogy élte ezt meg. És mondjuk hogy élte meg ezt egy budai nő, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy Júlia 56-ban 14 éves volt. Ő ugye szeretett volna menni harcolni, de nyilván nem engedték. Tehát ő egy pincében élt át a forradalom mindennapjait, és például arról is ír, hogy milyen volt itt a pincében az 56-os forradalmat átélni. Talán ebből idéznék egy rövid részletet. Amikor a viszonylag közeli téren, a forradalom budai gócpontjában felerősödtek a harcok, Jóska bácsi körbejárta a házat, javasolva, hogy vonuljunk fedezékbe. Minden család elfoglalhatja a saját fáskamráját, ő a raktárnak használt közös pincét is a lakók rendelkezésére bocsátja. Debben kuksolt akkor már napok óta a balog fiú, de senki sem akart betársulni hozzá, inkább a másik pincébe, a fáskamrák soraiba telepettünk le. Végül is csak néhány óra, ám bár talán több napon át néhány órára, erre már nem emlékszem, de az is fölösleges aggálynak bizonyult. A ház nem kapott belövést, aminek egyébként nem is volt nagy valószínűsége. A fáspincében jó szag volt. Enyhén dohos, de a lehámló és száradó fakéreg, a forgács, a fűrészpor illata kárpótolt bennünket a levegőért. De ez a rosszul világított földes talajú pincehelyi elalakú folyosójának kanyarulatában a favágásra használt hatalmas tönkkel, de előző télen apám novemberi halála után magányom, gyászom, elkeseredésem és túlélésem meghitt színhelyévé lett. Nővéremmel felváltva végeztük a favágást és a faholdást, felnőtti élelő munkáját. Szerettem ide lejönni, a fürdőszobán kívül ez volt az egyetlen hely a házban, ahol egyedül lehettem. Míg anyám fönn a lakásban a sárga cserépkája előtt nézte könnyezve a tüzet, lenne a fáspince férfias magányában, baltával fát hasogatva választottam le magamat apám emlékéről. Szerintem ez a rész azért fontos, mert itt valahol ugye megláthatjuk azt, hogy viszonyultak egymáshoz az emberek ebben az időszakban, hogy lehet, hogy félni kellett, menekülni kellett, de ha valaki valakivel nem volt jóba, még egy ilyen nehéz helyzetben is azért távolságot tartott. Viszont itt a cselekmények mögött megjelenik az, ami a regény nagy részében sok helyen szintén megjelenik, hogy van egy esemény, Viszont mellette a szerzőnk megírja azt, hogy miért fontos neki az a helyszín, mit társít hozzá, milyen emlékek fűzik hozzá, és valahol ezt szerintem egy nagyon jó módszerrel építette így fel, hogy van egy cselekmény, amin végigmegy, viszont mindig az előzmények, az emlékek is megjelennek ebben, és tényleg annyira kicsi, apró részletekkel is foglalkozik, hogy pont ezt teszi azzá ezt a könyvet, ami, hogy nem egy egyszerű cselekmény elmesélés, hanem az apró részleteknek köszönhetően mégis nagyon érdekes és nagyon színes, és stílusában és nyelvezetileg is egy nagyon szépen kidolgozott mű, és nyelvesztétikailag is szerintem nagyon szépen ki van dolgozva, fel van építve.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban könyvajánlóval vártuk Önöket, Láng Júlia, egy budai úrilány című művét, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől hallgathatják meg újból.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogart című hangjátékának 14. részét halljátok.
Balikónak úgy tűnt, időtlen idők óta utaznak Omni Tudorral a tenger mélyén. Körülöttük mindenütt sötét volt a víz. A burok vörös fénye épp csak arra volt elég, hogy neki ne menjenek egy-egy zátonynak. Egyszer csak Omni Tudor megtorpant.
Látsz valamit?
Utunk éppen arra vezet, amerre mennünk szükséges.
Ezek szerint semmit se derítettél ki.
Félreértettél, ifjú barátom. Ennél jobb helyen már nem is járhatnánk.
Miért? Hol vagyunk?
Az egyetlen helyen, ahol biztos útmutatásra számíthatunk. Bernát testvér barlangjánál.
Ki az a Bernát testvér?
A következő pillanatban rémült kiáltás hagyta el Balikó száját. Két hatalmas, görbe, ollószerű kar nyúlt kifelé a barlang mélyéről. A vörös ollókat hosszú, mindent kifürkésző csápok követték. Balikó remegő térdekkel hátrált.
Balikó, fiam, ismerkedj meg Bernát testvérrel, az aranytenger bölcs remetéjével, minden titkok tudójával.
Balikó nagyot nyelt és megállt parancsolt magának. A vörös ollók gazdája előlépett a barlang rejtekéből, és a kisegér megkönnyebbülten látta, hogy Bernát testvér nem más, mint egy nagyra nőtt remeterák. A barlangja sem holmi hétköznapi sziklahasadék, hanem egy fenséges és pompázatos tengeri csigaház. Később azt is megtudta, hogy Bernát évszázadok óta ennek a csigaháznak a mélyén elmélkedik. A csigaház külsejét annyira benőtte a moszat, hogy kívülről szinte észrevehetetlenné vált, de bent a csigaház belső falát lélegzetelállító vörös minták hálózták be, amelyek a teknős joga rubin fényében földön túli színekben játszottak. Omni Tudor és Bernát testvér hosszasan ölelgették egymást. Már amennyire egy teknős béka és egy remeterák a páncélja és ollója viselése közben ölelgetni tudja egymást. A két öreg minden esetre őszinte boldogságban úszott. Balikó pedig csendesen háttérbe húzódott, hogy ne zavarja meg az örömüket. Miután kiörvendezték magukat, Omni Tudor beszámolt Bernát testvérnek az utóbbi évtizedek eseményeiről. A két öreg majdnem 50 éve nem találkozott. Omni Tudor mégis tűrtőztette magát, és mivel útjuk igencsak sürgős volt, az első 49 és fél évről alig néhány mondatot mondott csupán. Az utóbbi fél év történéseiről viszont részletesen beszámolt. Tükörfarkú kasztor eltűnésétől kezdve egészen a jelen pillanatig, mikor is legfőbb feladata kőpáncélos Agaton megtalálása volna. Bernát csápjait mozgatta, ollói között pedig egy apró moszad darabkát forgatott. De testének összes többi porcikája arról árulkodott, hogy feszült figyelemmel hallgat.
Barátom, van egy igazán jó hírem is számotokra, ugyanis pontosan tudom, hol találjátok ez időtájt a teknős király kőpáncélos Agaton székhelyét.
Látod, Balikó, sorsunk fonalát nem mi magunk gombolítjuk. Minden úgy történik, ahogy annak történnie kell. Sorsunk az volt, hogy rátaláljunk Bernát testvérre, és így talán az egyetlen élőlényre, aki Agaton királyhoz irányíthat minket.
Sajnos az én segítségem csupán útmutató, az utat nektek, magatoknak kell végigjárni. Nem lesz könnyű dolgotok, éjszakra kell úsznotok a Hódszövetség legkülső szigeteihez.
Az északi határ. Én ott már jártam?
Igen, arra felé. Az északi határ délnyugati csücskének közelében van egy sziklás szirtető, a féle Csöpnyi sziget. Már a neve is különös, Szilex Pagurus. Az ősidők legkiválóbb remetéje volt a névadó. Itt tanyázik jelenleg kőpáncélos Agaton.
Szilex Pagurus? Omnitudor, jobb, ha ezt a nevet inkább te jegyzed meg. Egy kisegér fejébe nehezen férnek efféle szavak. Tényleg, Bernát testvér, nem tudod, hogy mi történik azzal, aki megfürdött a fordító vizében? Vissza lehet még változtatni?
A mély fiú barátunk a tiltott sziget gonosz varázslatait firtatja. Nos, tudd meg, ha egy héten belül újra megfürdik az illető, még visszatérhet régi önmagába. De azt ajánlom, kerüljétek el a tiltott szigetet. Bármi csábító is a közelsége, még a bölcs is pórul járhat, ha partjaira vetődik.
Ezek szerint közel vagyunk a tiltott szigethez?
Túlzottan is, gyermekem.
Ne is gondolj rá, hogy oda megyünk.
Jaj, dehogy! Épp csak az jutott eszembe, hogy talán hamarosan Ruminiék is elvetődnek ide. Ki tudja? Talán így gombolyodik a sorsuk fonala.
Balikó egy pillanatig várt, hogy nem szidják-e meg a szemtelenségért. De a két bölcsöreg komolyan fontolóra vette a szavait. Nem érezték ki a kisegér szavai mögött bujkáló csúfolódást.
És ha már Ruminiék a tiltott szigetre jönnek, még az is lehet, hogy ide is betérnek. Hát, ha találkozol velük, Bernát testvér.
Ja, túlságosan kicsincsebb vagyok én ehhez ebben a hatalmas tengerben.
Miért? A zarándokok is mindig megtalálnak, és mi is rád bukkantunk. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha véletlenül találkozol Ruminival, a barátommal, mondd meg neki, hogy nem esett bántódásom, és hogy 7 napon belül meg kell fürdetni a szélkirálynő legénységét a fordítóban, és hogy elmentünk arra az északi szigetre, arra, hogy is hívják, Tirexaurusra.
Szilex Pagurus.
Igen, Pilextaurus. És talán szólj neki, hogy legjobb lesz, ha felírja, mert ezt még Rumini se fogja tudni észben tartani.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Rumini és a 4 jogart című hangjátékának 14. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Pedig nem a kislányom, 6 éves kis szöszke lány. A szomszédból jár át hozzánk. Az állatkertben mentem vele, vesztem remelt, volt egy teve. Megállt előtte emese, ott kezdődött el emese. Mi lehet e teve neve? Kérdezte meg emese, sebesse a menetele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van ennek itt kedves neje, szerelmesek vajon vele, a gyereke merre lehet, pupos-e a teve gyerek, minden reggel jól telegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Hűvé válva álltam csak ott, tudtam, ha nem válaszolok, a kislány mindjárt sírva fakad, és ebből is fékbe marad. Elátkoztam azt a percet, amikor az állatkertet választottuk mozi helyet, ott nem kapná meg kérdéseket. Azt, hogy mi lehet e teve neve, ezt kérdeztem meg emese, sebesse a menetele, ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van ennek itt kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet. Se a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Elmúlt
De éjjelente felébredek, ágyam mellett ott a teve, és vele van a kis emese. Percek alatt leizzadok, de ők bizony állnak csak ott. Fülem zúg, a fejem sajdul, mert a kislány szája mozdul. S azt kérdi, mi lehet ebbe, ezt kérdezi meg, emese, sebese a menetele, s ha felteszel le eseke, mi a teve eledele, perezett az eszegete, van ennek itt kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre le, púpose a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere, mindezekre választ várok, becsülök, megkiabálok. Mi lehet a teve neve? Ezt kérdezte meg emese, sebese a menetele, s a felteszel le eseke. Mi a teve eledele? Szeretett mond eszegete. Van ennek kedves neje, szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Húkos-e a teve gyerek? Minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vede. Sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere. Mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Mi lehet a teve neve? Ezt kérdezte meg emese, sebese a menetele, s a felteszel le eseke. Mi a teve eledele? Szeretett mond eszegete. Van ennek kedves neje, szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Húkos-e a teve gyerek? Minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel. Sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere. Mindezekre várok, várok, mert különben kiabálok. Mi lehet a teve neve? Ezt kérdeztem meg, a verse, se tase, a menetele, s a felteszel lehetek, mi a teve eledele? Szeretett mond eszegete. Van ennek kedves neje, szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Húkos-e a teve gyerek?
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket az engesztelésről, azon belül is a fatimai jelenés kinyilatkoztatott titkairól, a látnokok lelkületéről, engesztelő lelkületéről. Idézek Fatima századunk reménycsillaga című könyvből egy idézetet, ahol Lúcia és Jácinta beszélget. Érdemes különös figyelemmel követni Jácintának az engesztelő lelkületét. Jácinta mondja Lúciának: szenvedni akarok az Úr Jézusért és a bűnösökért. A többi nem érdekel. A szűzanya jönni fog értem, s visz az égbe. Gyakran megcsókolta a feszületet, s átölelve csak ezt ismételgette: Jézusom, szeretlek, sokat akarok érted szenvedni. Máskor meg: Jézusom, most aztán sok bűnöst megtéríthetsz, mert ez az áldozat igen nagy. Többször megkérdezte tőlem: aztán halálom előtt nem is áldozhatok? Jó lenne, ha a szűzanya hozná az elrejtőzött Jézust, amikor értem jön. Egyszer feltettem neki ezt a kérdést, mondja Lúcia: mit csinálsz az égben? Erre Jácinta válasza: szeretni fogom nagyon az Úr Jézust és Mária szeplőtelen szívét. Imádkozom érted, a bűnösökért, a szentatyáért, szüleimért és testvéreimért, meg mindenkiért, aki imámba ajánlotta magát. Ha betegsége miatt szomorkodott, édesanyja így vigasztalta: ne aggódjék, édesanyám, hiszen megyek az égbe. Ott sokat imádkozom érte. Ne sírjon, hiszen jól vagyok, Ha afelől érdeklődtek, hogy nincs-e valamire szüksége, a válasz rövid volt. Köszönöm, nincs semmire szükségem. S ha utána ott hagyták, így folytatta. Olyan szomjas vagyok, de nem iszom, felajánlom az Úr Jézusnak a bűnösökért. Nagynéném egyszer alaposan kikérdezett. Játszinta magához hívott, és így szólt. Ne mondám el senkinek sem, hogy szenvedek, még édesanyámnak sem. Nem akarom, hogy miattam aggódjék. Amikor egyik nap szobájába léptem, láttam, hogy átölelve tartja a szűzanya képét. Közben ezt mondogatta. Ó, jóságos mennyei anyám, aztán valóban egyedül kell meghalnom? Szegény kislány szinte remegett, ha erre gondolt. Lelkesíteni akartam, s így szóltam. Mit számít, ha egyedül kell meghalnod, hiszen a szűzanya jönni fog érted. Igazad van, nem számít. De nem tudom, hogy történik. Néha nem gondolok arra, hogy ő jön értem, csak az jut eszembe, hogy egyedül kell meghalnom, még te sem lehetsz mellettem. Ezután Jácinta Lisszabonba került 1920. január 21-én. Mielőtt felvették a kórházba, Maria da Purificato árvaházába költözött közel két hétre, 1920. január 21-től február 2-áig. Itt többször megjelen neki a szűzanya. Az árvaház ápolója és vezetője lelkiismeretesen feljegyezte mindazt, amit az Istenanya Lisszabonban közölt Jácintával. Megrendítő kinyilatkoztatások a divattal, az erkölcstelenséggel kapcsolatban, továbbá a büntetéseket illetőleg, amelyekkel Isten Portugáliát és az egész világot fogja sújtani, ha nem térnek meg és nem engesztelnek. A bűnről. A tisztátalanság bűne miatt jut a legtöbb ember a pokolba, mondja Jácinta. Még sok olyan divat lesz, amelyik nagyon megbántja az Úr Jézust. Az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot. Az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. Nagyon sok súlyos bűnt követnek el a világon. Ha az emberek tudnák, hogy mi az örökké valóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák. Valóban láthatjuk magunk körül, hogy a média által milyen divat irányzatok terjednek el a fiatalok között. Csak egyet említek, a tetoválás, ami már szinte természetes. Erre is mondja a szűzanya Jácinta által, hogy az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot, az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. De beszélhetnénk a furcsa öltözködésről, különleges beteges szokásokról, amik szinte már-már természetesek a fiatalok, de akár a felnőttek körében is. Szűzanya következőt mondja Jácinta által a háborúról. A szűzanya azt mondta, hogy sok háború és viszály van a világon, a háború nem más, mint a világ gonoszságának a büntetése. A Szent Szűz nem tartja vissza többé szeretett fia kezét, hogy ne büntesse a világot. Bűnbánatot kell tartani, ha az emberek megjavulnak, az Úr Jézus még megbocsájt, de ha nem változtatnak életükön, jön a büntetés. A Szent Szűz nagyon szomorú lett, amikor ezeket mondta, mert a kislány hozzáfűzte. Szegény szűzanya, nagyon fáj, hogy olyan szomorú. Keresztanyja megemlítette ezeknél a szavaknál. Gyakran mondta, hogy nagy büntetés fenyegeti a világot. Az Úr Jézus legyen irgalmas hozzánk. Meglátjuk, hogy néhány év múlva mindez bekövetkezik. Igaz, az Úr Jézus azt mondta, ha az emberek nem javulnak meg, tehát rajtunk múlik minden. Uram, könyörülj rajtunk. A papokról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a bűnösökért. Imádkozzék sokat a papokért. Imádkozzék sokat a szerzetesekért. A papoknak, tisztáknak, nagyon tisztáknak kell lenniük. A papok ne foglalkozzanak mással, csak az egyházzal és a lelkekkel. Az Úr Jézus nagyon szomorú, ha a papok nem engedelmeskednek elöljáróiknak és a Szentatyának. A keresztény életről. Kedves keresztanyám, kerüljék a fényűzést, ne keressék a gazdagságot, nagyon szeressék a szent szegénységet és a csendet. Mindenkit szeretni kell, még a bűnösöket is. Ne mondjanak rosszat senkiről sem, és kerülni kell azt, aki fele barátját megrágalmazza. Legyenek türelmesek. A türelem a mennyországba vezet. Az önmegtagadás és az áldozat tetszik az Úr Jézusnak. Szívesen mennék kolostorba, de jobb lesz, ha hamarosan mehetek az égbe. Aki a szerzetbe akar lépni, annak testben és lélekben tisztának kell lennie. És tudod te, mit jelent tisztának lenni? Vágott közbe keresztanyja. Tudom, tudom, mondta Jácinta. Testben tisztának lenni annyit jelent, mint megőrizni a tisztaságot. Lélekben tisztának lenni pedig annyit jelent, hogy nem követünk el bűnt, nem nézünk olyasmit, amit nem szabad néznünk, nem lopunk, nem hazudunk, mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha kárunk származik belőle. De hát kitől tanultad ezeket? A szűzanyától. Némely dologra pedig magam jöttem rá. Nagyon szeretek gondolkozni. Az államhatalomról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a kormányért. Ha a kormány békében hagyna az egyházat, és biztosítaná szent vallásunk gyakorlását, a Jóisten is megáldaná. Hallhattuk a kiózanító üzeneteket, amit a szűzanya Lisszabonból, Jácinta által mondott akkor a világnak, de azt hiszem, ma ugyanúgy aktuális.
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.